a másik mikrofonnál pedig Török Lajos, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője, és azzal folytatjuk a beszélgetésünket, miután kielemeztük az energiaválság okait, illetve a várható lefolyását, mondhatjuk így, hogy az inflációba is komolyan átültek a magas energiaárak, és elég magas szinteket láthatunk Magyarországon is, olyannyira magas szinteket, hogy talán az MNB, nekem legalábbis az az érzésem, hogy folyamatosan azt kommunikálja, hogy a korábban vártnál tartósabban marad magas az infláció. Ez a megérzés, ez szerinted így van? Tehát, hogy az MNB-t is folyamatosan meglepi ez a tartósabbnak bizonyuló infláció?
A meglepés szerintem azért erős szó, mert Magyarországon már 2019-ben is egy inflációs nyomás alatt voltunk, tehát ha nem jött volna a koronaválság, akkor valószínűleg már korábban lépnie kellett volna a jegybanknak. Azért azt ki kell emelni, hogy óvatosan kommunikál nagyon a Magyar Nemzeti Bank, ugye tudjuk, hogy az összes nyugati jegybank folyamatosan azt mondja a kommunikációjában, hogy idéglenes lehet ez az inflációs nyomás, ugye próbálják hűteni a kedélyeket. A kelet-közép-európai jegybankok elég csak főleg a csere gondolni, vagy a magyarra egy kicsit már óvatosabban fogalmaznak, de például az Egyesült Királyságban is egyre égetőbb ez a probléma, és egyre nagyobb a kockázat, hogy tényleg nem csak ideiglenes lesz, tehát nyilván amíg csak 3-4 hónapról lett volna szó, addig jobban elhitték volna a gazdasági szereplők is, amit itt ki kell emelni, azért még továbbra is egy nagyon alacsony a bázis, amihez mérjük.
Még mindig, de egyébként ez a magas bázis, vagy ez az alacsony bázis, ez meddig lesz így? Tehát mikor lesz már az, hogy egy magas bázishoz hasonlítva is magas az infláció, vagy lesz-e ilyen?
Természetesen, tehát amikor már az idei magas számok fognak ugye bázisként szolgálni, ez valószínűleg a jövő év nyara lehet egyébként. Amit ki kell emelni, az idejében van egy ilyen extra hatás Magyarországon, hogy ugye a szeszes italok és különböző jövedéki adós termékeknek ugye nagyon magas az inflációja év per év alapon, hiszen egy EU-s szabályozás miatt emelni kellett ezeknek az adótartalmát, ezért ez jövő januártól kiesik, az egy picit segíthet majd a magyar számokon.
A Magyar Nemzeti Bank legutóbb némi csalódást okozott azzal, hogy nem a várt mértékben emelt, ugyanakkor azt kommunikálta, hogy a ciklus folytatódik, a kamatemelési ciklus, de azért mégiscsak a befektetőket ez nem győzte meg, gyengült például a forint, visszaemlékezhetünk rá. Most az MNB-től mire számít az, hogy a holnap akkor megint döntenek?
Ugye az MNB várhatóan folytatja ezt a ciklust, és továbbra is a 15 bázispontnál maradhatunk, mint bázisérték. Most az elemzői konszenzus is ezt várja, hogy 15 bázispontos emelés lesz. Persze azt is látjuk, hogy a szeptemberi infláció nagyon magas, 5,5%-os volt, tehát ez egy picit okot adhatna arra, hogy akár a 15 bázispontnál is jobban emeljék az alapkamatot, illetve nyilván azért nagyon fontos ez, hogy mit mondanak a jövőről, hogy meddig emelkedhet, erről bármit nyilatkoznak-e, meddig tarthat ki ez a ciklus.
Itt van várakozás, hogy meddig tarthat ki?
Nyilván itt azért még nagyon nehéz ezt megjósolni, hogy a kérdés az, hogy mennyire lesz ideiglenes az infláció. Nyilván azért azt is látni kell, hogy amíg 2% alatt van, vagy mondjuk 2,5-3%, azt nem, hogy 3% például egy elég erős várakozás. Tehát, hogy amíg az alatt van azért a hitelkamat, tehát ugye az alapkamat, addig azért a hitelkamatok nem szaladnak el annyira, hogy ez jelentős gazdasági lassulással járjon. Azért az MNB se szeretné lassítani a gazdaságot, elég csak arra gondolni, hogy milyen egyéb programokkal próbálja ösztönözni azt.
Hát valóban a gazdaság úgy tűnik, hogy nem lassul, meg úgy tűnik, hogy a kormányzati, nem szeretem ezt a szót, de mondjuk most, hogy maradjunk ennél, ez jutott hirtelen eszembe, hogy a kormányzati pénzosztás sem lassít, ugye a különböző csoportoknak, veszély a visszatérítés vagy nyugdíjprémium. Ennek az inflációs kockázatai mennyire erősek, mennyire relevánsak?
Igen, ez egy jelentős változás egyébként a korábbi válságkezelésre. Ugye 2008 óta jelentős monetáris pénzeső van igazából a piacokon, ez Nyugat-Európában, Észak-Amerikában és Magyarországon is elmondható, és a koronaválság miatt azt kell kiemelni, hogy a fiskális programok is megindultak, ez nem egy magyar sajátosság egyébként, ugye elég csak az Egyesült Államoknak az ingyen pénzére gondolni, amikor gyakorlatilag 1900 dollárt kapott szinte mindenki, nyilván nagyon magasan keresők nem, tehát azért ez kellett, hogy ennek van egy infláció felhajtó hatása, és ez Magyarországon ugyanúgy érvényes, tehát amikor jelentős állami támogatásokat nyújtunk, akkor nem csoda, hogy megszalad az infláció, elég csak az építőiparra gondolni többek között.
Tehát akkor ez egy olyan hatás lesz, ami teljesen független bázistól, ez úgymond a gazdaság organikus folyamataiból fog eredni már abszolút.
Igen, nyilvánvaló, hogy a jövő évi inflációnál már sokkal inkább ez lesz, ami közre játszik. Ugye a kérdés, és amit még ezért érdemes kiemelni egyébként, és ez sajnos magyar specifikus, az ellátáslánciveli problémák. Magyarországon még emellett egyébként itt se vagyunk egyedül, de Magyarországon is látványos például a munkaerőhiány, vagy legalábbis részleges munkaerőhiány. Ez is azért eléggé árfelhajtó hatású, tehát több olyan folyamat van, amit ugye a bér-ár spirál beindításához úgymond szükséges, és sajnos lehet, hogy elégséges is lesz.
Nagyon érdekes egyébként, és itt átcsatolhatunk a harmadik témánkra is, hogy gyors jelentési szezon kezdetén vagyunk a tengeren túl, és hát nyilvánvalóan a hazai cégek, meg az európai cégek is mindjárt jelentenek, hogy lesznek-e olyan ipari vállalkozások akár, akik kifejezetten rossz számokat közölhetnek azért, mert mondjuk nem jutnak hozzá a megfelelő alapanyagokhoz, vagy csak drágán jutnak hozzá.
Ez nyilvánvalóan problémát jelenthet, bár ez valószínűleg inkább nem a mostani negyedéves, hanem majd a következő negyedik negyedéves számokban lesz igazán problémás. Itt a harmadik negyedévben, amit el lehet mondani, hogy sokkal jobban drágult egyébként a termelői árindex, mint a fogyasztói árindex, ezért ebből lehet következni arra, hogy ennek marzs romboló hatása van. Nyilvánvaló a kérdés az, hogy ezt az alacsonyabb marzsokat meddig fogják tolerálni, akár csak a cégek, akár a részvényesek.
Amerikában eddig a bankok jelentettek, náluk semmilyen negatív hatást én nem láttam. Te láttál?
Nem, a bankok összességében jó számokat jelentettek, ugye viszonylag magas volt a kereskedési üzleteknek a termelékenysége, illetve a befektetési banki tanácsadás is jól muzsikált, és a hitelkihelyezéssel is meg lehetnek elégedve, tehát összességében jó számokat jelentettek. Amit még kiemelnék, hogy a Delta Airlines is jelentett egyébként, és itt már például megjelent figyelmeztetésként az, hogy magasak az üzemanyagárak.
Ugyanakkor Deltánál ugye magas üzemanyagárak, de hogyha jól tudom, ezt is mondjuk el, meg javíts ki, hogyha tévedek, hogy ők most először volt a koronaválság óta, hogy állami támogatás nélkül is profitot tudtak realizálni most már végre.
Igen, ez így volt, tehát ilyen szempontból látszik a kilábalás jelei, viszont pont igen, ennek ellenére figyelmeztetett, és ezért is kicsit csökkent a részvényen, mert a vezetőség figyelmeztetett, hogy ez bizony egy probléma lehet a következő időszakra.
Az Egyesült Államokban mennyire lesz izgalmas gyors jelentési szempontból ez a hét szerinted? Kikre kell elsősorban, hogy milyen ágazatokra figyel most a befektető leginkább?
Nyilván ugye a bankok ugye már letudták ezt a gyors jelentést, és most igazából nagyon vegyes a kép, hogy a héten kijön. Mindenkire szerintem érdemes figyelni, nyilván attól függ, hogy kinek milyen befektetései vannak, tehát ilyen szemben én azért nem szeretném kiemelni. Én azt mondom, hogy mindenkinek...
Akkor meg lehet a legizgalmasabb szerinted, ahol a legmeglepőbb eredményeket láthatjuk.
Nehéz azt mondani, mert most szerintem egy viszonylag unalmas gyors jelentési szezont várok, hogy őszinte legyek. Ugye még az energiaárak nem férkőztek be, az infláció marzsromboló hatása még szerintem kevésbé érezteti hatását, viszont ugye egy kilábalásban vagyunk, tehát én egy jó gyors jelentési szezont várok, de ilyen igazán izgalmakat még nem, hogy őszinte legyek.
És Magyarországon, hogy egy kicsit így a dátumokkal legyünk tisztába, novembertől jönnek az első fecskék?
Igen, ugye novemberben gyakorlatilag egy pár nap alatt letudjuk az összes mind a négy blue chipet, illetve a midcap-ek jelentős részét is. Itt azért lesznek izgalmak, nyilván az OTP-re mindenképp, mint minden negyedében érdemes lesz figyelni, illetve a MOL-nak, hogy mennyire segíthetnek ezek a javuló marzsok, illetve magas üzemanyagárak.
A magyar gyors jelentési szezonról még sokat fogunk egyébként majd beszélgetni, várakozásokról is, meg konkrét eredményekről is. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Török Lajost, az Equirol befektetési ZRT vezető elemzőjét hallották. Szép napot, szép hetet neked.
Köszönöm a figyelmet, szia!
Zenével megyünk tovább, utána pedig 8:30-kor hozzuk el a legfrissebb híreket itt a reggeli monitorban.